No, akkor itt advent előtt kanyarodjunk a passió történetre. Jézus utoljára szól szenvedéséről és haláláról. A 26. fejezetből az első 5 verset olvasom Máté evangéliumából. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz, tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Kicsit azért örülök, hogy advent előtt térjünk ide, mert én nekem nagyon régi nagy polémiám egyébként a világgal, hogy karácsonyt azt nagyon jól megünnepeljük, karácsony az egy ilyen nagyon szép fahéjszagú ünnep, itt jön a Jézuska, meg az angyalka hozza az ajándékokat, kirakjuk a gyönyörű szép betlehemes ilyen-olyan szobrokat és képeket a köztérre, a templom elé, a városházához, a plázában, stb. És van a fejünkben egy ilyen nagyon romantikus történet az egész helyzetről, de valójában az az ünnep, amire mi most készülünk, az csak a kezdő akkord. Tehát, hogy abban az a gyönyörű, hogy az Úr Jézus az azért lesz emberré, hogy bennünket a kereszt árán megváltson, és a feltámadásával visszahívjon az Istennel való közösségünkbe. És a kereszténységnek nem a karácsony a legnagyobb ünnepe. Az csak úgy mutat a húsvét irányába. A kereszténységnek a legnagyobb ünnepe az nagypéntek és húsvét. És azért örülök egy picit, mert hogy tudom, hogy most ennek az időszaka van, meg lassan minden különböző cétrusféléknek az illatában úszik, meg nem tudom, forradborozunk, meg meleg, vagy mi az, forrad csokizunk, de hogy a lényeg az, hogy nekünk ott abban a jászolban nem a Jézuska fog majd feküdni a szalmaszénán, hanem az Úr Jézus, aki egyébként azért jön, hogy abban a jászolban előbb-utóbb kereszt legyen. Na, és akkor ezek után térjünk rá erre az utolsó szólásra. Mert hogy kezdetét veszi a passió. És nagyon fontos egyébként, hogy a passió történet az nem azzal kezdődik Máté evangéliumában, hogy kapunk egy ilyen helyszíni tudósítást Kajafás udvaráról, hogy a főpapok elkezdik szervezgetni a maguk kis akcióját Jézus ellen, hanem a passió történet az azzal kezdődik, hogy Jézus elmondja a tanítványainak, hogy ő meg fog halni. És ez nagyon fontos, mert az Úr igéje nem tér vissza üresen, hanem elvégzi célját, amiért küldte. A passió történetben Jézus nagyon sokszor passzív lesz. És emiatt az emberi erőszak nyelvén nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ő egy ilyen tehetetlen áldozatként majd sodródik jobbra-balra. De valójában az igazság az, hogy ő irányít. És Máté ezt gyönyörűen érzékelteti egyébként az evangéliummal, mert hogy azzal indul a passió történet, hogy Jézus elmondja, hogy most mi jön. És nem Kajafás fog irányítani, és nem Heródes, és nem Pilátus. Jézus feketén-fehéren kimondja, hogy mi az, ami történik. Az Isten igéje nem tér vissza az Istenhez üresen. És akkor itt egy picit rá kell nézni arra, hogy milyen ünnepről beszél Jézus. Ugye az újfordítású Bibliákban már páskával találkozunk, ha valaki még elővesz egy Károlit, vagy egy régebbi fordítású Bibliát, ott még sokszor a húsvét szó szerepel a ünnepnél. Na most ez valójában a mózesi kivonulásnak az emlékünnepe, amiről ő itt beszélt, tehát azért ez nem azért az a húsvét, amit mi ülünk. Bár időben mindig nagyon közel van a keresztény húsvét meg a páska egymáshoz. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Csillagászati úton számoljuk ki, hogy mikor van húsvét, illetve hogy mikor van a páska. Ugyanis Mózes is elfelejtette felírni, hogy pontosan mikor vonult ki Egyiptomból, és nem szerepel Mózes könyvében egyetlen egy dátum sem. klasszikusan ezt Nisztán hónapban méri a zsidó időszámítás, vagy az időmérés, de hogy egyébként a szövegben nincs egy konkrét időmegjelölés. Meg hát Jézus Urunknál is úgy vagyunk, hogy valójában ott sem feltétlenül tudunk pontos időpontot mondani, mármint hogy dátumra pontos időpontot mondani. A Páska környékén kellett ennek az egész keresztrefeszítésnek is zajlania, és akkor hogyan számoljuk ki a Páskának, a kivonulás emlékének az ünnepét? Hát vesszük a tavaszi napi egyenlőséget, az azt követő teliholdat, és akkor a Páska az valójában a teliholdt tölte, tehát hogy ott kezdődik a Páska ünnepe, ahol ők megemlékeznek a Páska vacsorával, meg ezzel az egész helyzetnek az újra élésével és megelevenítésével, a mi húsvétünk pedig a holtöltét követő vasárnap. Tehát itt egy-két nap differencia van a zsidó Páska, meg a keresztény húsvét között. Ha a holtölte az vasárnapra esik, akkor lehet ott egyből húsvét. És ennek az oka, hogy igazából nem tudjuk a pontos dátumot, de hát a negyedik napnál elmondta az Úristen, hogy azért rakta az égi testeket a égre, hogy kijelöljék az ünnepeknek az idejét. Úgyhogy használjuk őket. És ez a Páska vacsora, amit egyébként Jézus maga is elkölt a tanítványaival, mert az utolsó vacsora az alapvetően egy Páska vacsorának az újraélése. Itt ugye a mózesi kivonulásra emlékeznek a zsidók, és újra elfogyasztják azt a Páska bárányt, amit annak idején Egyiptomban is le kellett vágni, aminek a vérével meghintették a szemöldökfákat, és amit el kellett fogyasztani családonként, vagy szomszédostúl, attól függően, hogy hányan vannak. Na most ez azért lesz nagyon fontos, mert hogy ugye nagyon régen szoktuk mondani azt, vagy régóta mondogatjuk azt, hogy a Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A Páska bárány az valahol az Ószövetségben is egy áldozati ceremónia, illetve egy áldozat bemutatási ceremónia, ami hát nem elveszi úgymond a zsidóknak a bűnét, de az ószövetségi áldozat kultúra az mindig arról szólt, hogy az állatvére, ami egy ilyen helyettes áldozatként jelenik meg az oltáron, az ugye, hogy Ábel vére felkiáltott az Istenhez, ugye az állatvére is felkiált, nem csak az Istenhez, hanem alapvetően az emberre is rákiált. Tudni illik, hogy helyetted halok meg. Azért, hogy neked még legyen időd gondolkodni. Azért, hogy neked még legyen időd a bűneidből az Istenhez megtérni. Az ószövetségi áldozat az sosem arról szól, hogy az ember ad valamit az Istennek, és akkor cserébe kérhet tőle valamit. Ez valójában mindig az emberről szól, és az embert emlékezteti arra, hogy a bűneinek következménye van. És így módon a bárány vére hordozza az őt feláldozó, vagy az őt áldozatként bemutató ember bűnét. Na most itt Jézus ezt majd az egészet szépen magára fogja értelmezni, és azt majd az utolsó vacsorán, az úrvacsora szerzésében látjuk is, hogy hogyan. Most ennyire még ne szaladjunk előre. Máté viszont szereti a történelmi beszámolókat is, úgyhogy kapunk egy beszámolót Kajafásról, aki ekkor főpap volt, mármint hogy Jézus idejében, és van itt egy nagyon szép aranyos mondat, hogy elhatározzák a főpapok, hogy megölik, de nem az ünnepen, nehogy zavargás legyen. Jézus nem Peszach napján hal meg, hanem előtte nagypénteken. És a teljes igazsághoz akkor tegyük hozzá, hogy alapvetően a Páska eredendően egy többnapos ünnepsorozat. Tehát a Páska az nem egy fix dátum, hanem azt sokszor több napon keresztül ülték, ünnepelték. Sátoros ünnep is volt egy időben. Tehát ezért lehetséges az, hogy az utolsó vacsorának is van köze a Páska ünnephez, de mégsem a Páska csúcs ünnepén végzik ki nagypénteken Jézust. És ennek az az oka, hogy már itt elmondják a főpapok, hogy nehogy zavargás legyen az ünnepen. Hogyha őt megöljük, és az ő vele szimpatikus vagy szimpatizáló személyek ott vannak ennek a kivégzésnek a környékén, akkor abból könnyen probléma lehet. És akkor a teljes igazsághoz hozzá tegyük azt is, hogy az Isten a döntése nyomán, vagy az Isten döntése alatt itt szépen elindul a trónok harca. Ezt nem tudom szebben megfogalmazni. Mert hogy egy olyan helyzetben vagyunk Jeruzsálemben, ahol nagyon sok hatalmi tényező van emberileg nézve Jézus korában. Itt van a Heródes klánnak a képviselője, a kisebbik Heródes, vagy a fiatalabbik Heródes, aki negyedes fejedelem, itt jelen van Pilátus, aki Róma helytartója, itt jelen vannak a főpapok, akik névleg Róma főségét elismerik, meg a császár istenségét és elsőbségét névleg elismerik, de a zsidóság belpolitikáját nagyban próbálják befolyásolni. És itt nagyon érzékeny az, hogy akkor egy kivégzést hogyan fogunk lemenedzselni, meg ki az, aki majd ebbe az egészbe beleszól. És nagyon izgalmas lesz szerintem az, hogy itt nagyon sokan hiszik azt, hogy ők hozzák a döntéseket, és megint visszautalnék arra, hogy Máté azzal kezdi a 26. fejezetben a Passió történetet, hogy Jézus elmondja, hogy mi fog történni. Jó, nyilván nem bontja ki a részleteket, meg persze pontosan nem adja le a forgatókönyvet, de elmondja, hogy most akkor 2 nap múlva lesz a Páska ünnepe, az emberfia áttetetik és megfeszítetik. És ezzel a tanítványoknak már közli gyakorlatilag a lényeget. És itt most egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való. Akkor a 26. fejezet 6. és 13. versei között lévő szakaszt olvasom, Jézus megkenése Betániában. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Kezdjük Simonnal, hogy ez egy gyakori név volt az ókorban, több Simon is van az Új Szövetségben. Ezt most így hirtelen nem tudom, hogy mit jelent a Simon név, mert ugye a Kéfás a kőszikla, ami Péternek az arámi neve. Ezt nem tudom. Ezt most így hirtelen nem tudom. De a lényeg, hogy ez nem a Simon Péter, tehát nem a kőszikla. És önmagában véve nagyon, nagyon érdekes, hogy a szöveg kiemeli azt, és ez nagyon izgalmas, hogy a leprás Simon házában. A leprát nem tudták az ókorban gyógyítani, illetve azt sem tudták, hogy pontosan miből jön, úgyhogy nagyon drasztikusan védekeztek ellene. No, persze mindig voltak egyenlőbbek, akikre a lepra esetén sem azok az előírások vonatkoztak, mint egy átlag honpolgárra. Tehát azért ugye Naamán is egy ilyen történet mondjuk az Ószövetségben, hogy a leprásokat általában elődözték, de Naamánnak van lehetősége arra, hogy ő felkeresse a látót, a prófétát, és tőle kérjen útmutatást, mert hát nyilván olyan társadalmi pozícióban van a betegség ellenére. De az Ószövetség idejében a leprások azok alapvetően tisztátalanok voltak, és nagyon sok esetben elüldözték őket, nagyon sokszor felgyújtották még a házukat is, de ha nem is gyújtották fel a házat, akkor azt messzire elkerülték, mert nem tudták, hogy mi alapján terjed a betegség. Nagyon izgalmas, hogy egy ilyen társadalomban, Betániában, ami nem akarok butaságot mondani, de ha jól tudom, ma már Jeruzsálem külvárosa, tehát közel a fővároshoz, van egy ember, akinek ez a ragadvány neve, hogy leprás, tehát biztos, hogy elkapta a betegséget, lehet, hogy felgyógyult belőle, lehet, hogy a papok tisztának nyilvánították egy idő után, de mégis rajta maradt. Vagy pedig az a verzió áll fent, hogy ez nem egy ragadvány név, hanem ő tényleg a leprával küzd, és ennek ellenére nincsen elüldözve. És Jézus ide bemegy. Ez mindenféleképpen annak a jele, hogy ő a tisztátalanokkal közösséget vállal. Amúgy is gyógyít leprásokat, tehát ezt sokszor látjuk ugye az evangéliumokban, hogy ő felvállalja a közösséget. Adott esetben a testi érintkezést is, ami a leg szembe, tehát a kor erkölcsével legjobban szembe megy. A leprásokat nagyon sokszor ilyen távolról tartották életbe, tehát kivitték nekik a pusztába a könyöradományt, hogy azért mégse halljanak éhen. És akkor, ha elmentek onnan az emberek, akkor oda lehetett menni a kenyérért, meg az élelmiszerért, de addig, amíg ott bárki tartózkodott, nehogy valami érintkezés legyen. Jézus pedig bemegy a lepráshoz. Ezzel már jelzi, hogy ő a tisztátalanokkal közösséget vállal, és az önmagában véve egy nagyon érdekes szituáció. Mert hogy... ha nem gyújtották fel ennek a leprásnak a házát, az vagy a könyörületnek a jele, amit én nehezen tudok elképzelni, ismervén ezt az ókori társadalmat, vagy pedig a rangnak a tisztelete. És hogyha a rangnak a tisztelete, akkor ez nem egy hétköznapi egyszerű ember, ez valami vagyonos ember lesz, ami egyébként magyarázná, hogy honnan kerül elő az olaj, amit az asszony aztán Jézusra önt. Ha ez egy rangos, gazdag ember, ez a Simon, akkor az ő házába előkerülhet az alabástrom olaj. És akkor ez az asszony, ez megint egy érdekes kérdőjel, hogy akkor ki lesz. Günájkát ír a szöveg egyébként a görögben, tehát ez egy fiatal asszony, nem idős. Máriát is Günájkának hívja a szöveg Jézus fogantatásánál. Tehát egy ilyen eladósorban lévő, vagy frissen férjhez ment fiatalasszonyról beszélünk. Ma azt mondanánk rá, hogy egy kamaszlány, tehát, hogy egy ilyen 16 kötőjel, 18, esetleg 20 éves valaki. És ő az, aki aztán odalép, és megkeni Jézus fejét az olajjal, amit Jézus egyből a saját temetési megkenéseként értelmez, mikor a tanítványok felháborodnak. És itt megint van egy nagyon izgalmas történet, hogy ugye Jézusnak a megkenése, a zsidó hagyományok szerint való megkenése nagypéntekből kimarad. Tehát a húsvéti történetben az asszonyok azért lesznek szemtanúk, mert pont, hogy a nagypénteken elmaradt megkenést próbálják valahogy utólagosan pótolni, mert a sabat napján nem lehet munkát végezni. Főleg nem lehet elhunyt testhez érni, hogy tisztátalanul üljék meg a sabatot. És ez Jézusnál kimarad, legalábbis a korszokásai alapján, ő itt már egyből magára értelmezi, hogy temetésemet készíti elő. És akkor itt egy picit vitatkoznék Mátéval, mert akkor nem biztos, hogy az első öt versben szól Jézus utoljára a haláláról. Hanem itt már megint tesz egy előreutalást a passió történetben. És még mindig nem értik a tanítványai, mi van. Ráadásul fel is háborodnak, mert nagyon drága dolgot pazarol el ez az asszony, ugye, az ő felfogásuk szerint. Ezt neki lehetett volna adni a szegényeknek. Jézus erre azt reagálja, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt, szegények azok mindig ott lesznek veletek, de én nem. Mennyire becsüljük meg, ez nekem mindig ezt a kérdést veti fel, mennyire becsüljük meg a Jézussal való közösségnek az élményét. A Jézussal való találkozásoknak az élménye. Történjen az imádságban, igeolvasásban, Isten tiszteleti közösségben, az mennyire egy megbesült helyen van a mi hitéletünkben. Ez azért nagyon fontos egyébként, mert hogy itt szerintem ezek a tanítványok nem igazán tudják, hogy 3 évig az aranykosárban ülnek. Hogy nekik az adatik meg, ami Krisztusunk visszatértéig igazából senki másnak. Tehát, hogy még Pál apostolnak sem adatik ennyi idő a mesterrel. A szegényem a leggyorsabban apostollá avanzsáló keresztény üldöző a világ történelemben, megvakul Damaszkusz felé menet, aztán menet közben már megtér, de hogy ő nem tanul 3 évig a mestertől. Neki nagyon gyorsan kell apostollá fejlődnie. Itt nekik megvan az Jézussal való közösség. És akkor ez hogyan becsülik meg? És nagyon izgalmas egyébként szerintem az a része ennek a dolognak, hogy mi is nagyon sokszor vonunk le a jézusi erkölcsből, meg a jézusi cselekedetekből egy ilyen általános etikát. Hogy akkor a szegényeket nekünk mindig minden körülmények között segítenünk kell. És Jézusnak az a reagálása erre látszólag jogos felháborodás arra a tanítványok részéről, hogy hát a szegények mindig ott lesznek. Hát velük bármikor foglalkozhattok. Velem már nem sokáig. És ez megint egy nagyon izgalmas. És akkor még erről az asszonyról beszéljünk egy picit. Ugye az egyházi hagyomány, erről már lehet, hogy beszéltem korábban, nagyon sokszor mondja azt, hogy ez a Magdalai Mária. De hát azért mondjuk neki mégiscsak tudjuk a eredeti foglalkozását. Mégiscsak tudjuk, hogy ő milyen jelzőkkel volt, illetve nagyon sokak által, valószínűleg joggal. Itt a szöveg nem emeli ki, hogy ez egy bűnös asszony lenne. Sokkal valószínűbb, hogy ez a Simon féle háztartásnak valami, vagy szolgáló leánya, de valószínűbb, hogy inkább rokoni szálak kötik őket össze. Lehet, hogy a lánya, lehet, hogy a szélesebb házanépnek valami ágán rokonsága van itt. És valójában Jézus egyetlen egy dolgot mond el nekünk erről az asszonyról, hogy amíg hirdetik a világon az evangéliumot, addig ennek az asszonynak a tettét is elmondják. Nem Jézus emlékezetére, az asszony emlékezetére. Ő egy névtelen hívő. Gyakorlatilag semmit nem tudunk igazából róla. És a test megkenéséhez még annyit tegyünk hozzá, hogy ugye Jézus ezt itt egyből a saját temetésének előkészítéseként értelmezi, de az ókorban az olajjal való megkenésnek nagyon sok értelmezése volt, mert hogy nagyon sok szituációban gyakorolták, főleg a gazdagabbak, akik ezt megtehették. Például a kokáért egy lakománál, és itt azért, ha Simon házában vagyunk, akkor azért Simon valószínűleg vendégül látja Jézust és a tanítványokat, még akkor is, hogyha ez nincsen drasztikusan kiemelve a szövegben. Az a megbecsülésnek volt a jele, hogy a vendéget megkenték olajjal, illetve az egészségmegőrzésnek volt egy eszköze az olajjal való megkenés. És ezekben az olajokban nagyon sokszor oldottak fel különböző illóolajokat. Egyébként olyanokat, amiket mi is használunk a mai napig, és sok esetben egyébként egészségügyi okokból, tehát hogy mondjuk a levendula olajat, azt nem a 21. század csepegtető kis mécses párologtatója találja fel, hanem nagyon régóta használják, és egyébként a Közel-Keleten meg pláne. És ezeknek valóban van egészségügyileg kimutatható hatása. Most az, hogy kinél mennyire használ, meg milyen betegségre használ, az már nyilván egy másik kérdés, de hogy az egészségmegőrzésnek volt egy ilyen eleme, a gazdagok nagyon sokszor kenték magukat olajjal, már hogyha tehették. A lakomáknál, mint mondottam, a megbecsülésnek a kikerülhetetlen jele, nagyon sokszor volt jellemző az, hogy a vendéget maga az úr keni meg. Tehát már maga a vendéglátó úr keni meg. Jelezvén a vendég rangját. Itt ugye egy asszony jön megkenni, ami egyébként azt erősíti meg, hogy Simon nem ragadványnévként kapta meg a leprást, hanem tényleg az. Nem mer hozzáérni a mesterhez, mert hogy bármikor átadhatja neki a betegséget. És akkor ennek talán még van egy olyan értelmezése is, hogy azért Jézust kell megkenni, hogy a mester véletlenül se kapja el tőle a betegséget. És ebből a helyzetből mégiscsak az lesz, hogy Jézus a saját temetésére értelmezi a történetet, ami megint azt erősíti, hogy ő közösséget vállal a tisztátalanokkal. Ugye a holttesthez hozzáérni az ókori zsidó számára azt jelentette, hogy ő beszennyeződik, ő tisztátalanná lesz. Egy lepráshoz bemenni már önmagában véve azt jelenti, hogy én tisztátalanná leszek. Akkor is, ha az történetesen egy gazdag leprás. És ha Jézus ebből az egész megkenési szituációból egy temetést felvezető, vagy egy temetést megelőző búcsúszertartásként értelmezi ezt az egészet, akkor gyakorlatilag azt mondja el, hogy én már halott vagyok a tekintetben, hogy engem már meg kell kenni. És akkor itt jön elő az a lóugrásnyi rejtett tartalom, hogy az én halálom fog titeket megtisztítani. És itt megint gyakorlatilag előre mutat ezzel az egésszel. Hogy az ő megkenése, az ő megkenetése, az nem őt teszi tisztává, hanem valójában az ő halála tesz bennünket tisztává. Szerintem erről beszéltem, hogy a tanítványok ugye pazarlásnak élik meg. Jó, akkor itt most egy picit megállok, hát ha van hozzászólni való. Júdás elárulja Jézust. 26. fejezet 14 és 16. verse közötti szakasz. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt, mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Nagyon izgalmas, hogy Máté alapvetően Júdást igazából nem minősíti. Ő majd, amikor az áruláshoz el is jutunk, a Getsemáné kerthez, és most egy picit előre ugrok, akkor ő az egész helyzetet Zakariás 11-12-re vezeti vissza. Tehát az egész júdási árulásban egy ószövetségi proféciának a beteljesítését látja. És ez Zakariás egyébként egy picit más a kontextus, tehát az a lehet vitatkozni, hogy Zakariás 11-12 mennyire ez, de teljesen mindegy, Máté nagyon ezt akarja látni, és fogadjuk el neki, mert mégiscsak ő az evangélista, hogy a júdási árulás az a Jézusi megváltás része. Tehát nem csinál belőle egy árulót, amit aztán utána a kora keresztény kultúra kiépít, hanem ő nagyon, nagyon erősen azt látja, hogy még a Jézusi árulásban is az Isten akarata munkálkodik. Nem tudjuk, hogy hogyan, már valószínűleg Máté sem érti, hogy hogyan, nem mondja azt ki, hogy akkor Júdást mentsük fel minden vád alól, és ne tekintsük az árulást árulásnak, de hogy még az árulásban is azt látja, hogy ebben az Isten műve van jelen. És nagyon izgalmas egyébként ez a 30 ezüst pénz, amit ugye itt kimérnek a főpapok. Mert hogy a Biblia nagyon ritkán beszél ennyire karakteresen összegekről. József elárulásánál, vagy rabszolgának való eladásánál tudjuk, hogy 20 ezüst pénzt kaptak érte a testvérek. Az ő eladása az ennyit kóstált. Jézusé már 30-at, de valójában a józsefi 20 ezüst is már egy ilyen előkép az Ószövetségben, ami előre mutat Jézusra. És hogyha meghagyjuk Józsefet, mint előképet, ami Jézusra mutat elő, akkor ott szerintem a józsefi történet tételmondatát, amit József a végén kimond, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt nem hagyhatjuk ki a passióból sem. Mert hogy lehet, hogy Júdásban emberi indulatok dolgoznak, lehet, hogy benne éppen a kísértés diadalmaskodik, de az Isten mindenhatóságába beletartozik az, hogyha ő akarja, akkor ezt ő felhasználja. És Máté végtelenül keresztközpontúan gondolkodik, és nagyon profécia, beteljesedés központúan gondolkozik. Az ő értelmezésében ennek az árulásnak csak az Isten tenyerén van helye. Tehát már azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag Máté annyira karakteresen Krisztus központúan gondolkodik, mintha Júdásnak itt nem lenne önálló akarata. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, főleg egyébként az egész Júdás kérdés kapcsán, mert hogy azért, nem tudom, én a magyar kultúrában is benn van, hogy árulkodó Júdás nem kap piros tojást, meg nem tudom, a Júdástól nem kell a bocsánat, meg stb. És azért nagyon izgalmas egyébként, hogyha mi azt mondjuk, hogy evangélium, teljesen mindegy, hogy Máté, Márk, Lukács vagy János szerinti evangélium, az evangélium jelentése az, hogy örömhír. A mi örömhírünk, hogy Krisztusban van feltámadás, ahhoz, hogy Krisztusban legyen feltámadás, előtte kell a kereszthalál, és a keresztre vezető út mindig megakad valahol Júdásnál, és Júdásnak ebbe szerepe van. Vannak olyan párhuzamos helyek, ahol egész egyszerűen Jézus maga szólítja fel gyakorlatilag Júdást, hogy amit cselekedned kell, tedd meg hamar. Tehát, hogy ő végig végig tisztában van Júdás szerepével. És ilyen szempontból nagyon izgalmas, hogy mi mennyire akarjuk Júdást külön értékelni az evangéliumtól, vagy a passió történettől. Én nem kívánom őt felmenteni az áruló pozíciója alól, meg ennek a következménye alól, és tudván, hogy ő saját kezüleg vetett véget a saját életének, azt gondolom, hogy ő maga sem akarta felmenteni saját magát ez alól, vagy talán bele is roppant ennek a súlyába. De az biztos, hogy ez az egész Júdás szituáció, ez azért nem egy lapon említendő, nem tudom én, Brutusszal, aki hátba szúrja Cézárt. Tehát ez nem az, hogy emberileg árulunk. Itt ebben benne van az Istennek a tenyere. Benne van az Istennek a tervében Júdás szerepe. És azért ezt érdemes egy picit átgondolni, mert néha az ő karakterét kiragadjuk, és elvisszük egy ilyen nagyon negatív sátáni szituáció irányába, holott Máté pont azzal húzza alá az ő evangéliumi szerepét, hogy semmilyen emberi minősítést nem ad Júdásnak. Nem ad rá bélyeget. Nagyon objektíven, tényszerűen írja le itt az árulásnál is, hogy mit csinál, meg az utolsó vacsoránál, meg a Gecsemáné kertbe, és egyetlen egy karakter van igazából Máté evangéliumában, aki semmilyen minősítést nem kap, az Júdás. És azért, mert Máté ezt az isteni terv részeként kezeli. A profécia beteljesítéseként kezeli. És ez nagyon izgalmas szerintem, mert nagyon sokszor vagyunk szerintem abban a cipőben, hogy amikor valaki nekünk nem tetsző dolgon viselkedik, vagy nem úgy viselkedik, ahogy mi azt egy keresztény embertől elvárnánk, akkor egyből előjövünk a mutogatásra, hogy keresztény ember így nem viselkedik, nem tudom én, hívő ember így nem gondolkodik, és a többi, és a többi. És közben meg Máté hoz nekünk egy árulót, akiről egész egyszerűen gyakorlatilag a sorok között rejtve, de közli, hogy na, ő az Isten árulója.
Ez az isteni terv volt.
Igen. De mégis az árulás van.
Ha valaki egy hétköznapi ember valami alatt csinál, ami, mit tudom én, neki megy a kereszténységnek, az nem...
De én nem erre mondtam, én arra mondtam egyébként, hogy a Júdást is minősítjük sokszor. Tehát, hogy azért mi is minősítjük őt sokszor, azért Júdás nem tudja gyakorlatilag lemosni magáról 2000 éve az árulót. És ezt nem mint evangéliumi funkciót, hanem mint bélyeget. És ez azért problémás szerintem, mert hogyha Máté nézőpontjából közelítünk, akkor el kell fogadnunk az ő isteni rendeltetését. És ezt nem azt mondom, hogy Júdás kell a megváltáshoz, félreértést ne essék, mert a megváltáshoz a kereszt kell. Az Isten úgy látta jónak, hogy a keresztre jutáshoz Júdást fogja használni. És ezért mondom, hogy Máté nagyon izgalmas, de nem minősíti. Utána kialakuló keresztény hagyomány, meg egyházi hagyomány, meg kultúra minősíti Júdást, de Máté nem. És ezt egyébként lehet, hogy egy picit nekünk fel kellene eleveníteni, mert saját magunkat is azt gondolom, hogy kell néha látni, és nagyon izgalmas, hogy Júdásról az egyház történet mondja ki az ítéletet. Az evangélium nem. Mert azt majd az Úristen kimondja a visszajövetelénél, hogyha akarja, nekünk nem feladatunk, nekünk elég tudni azt objektíven, hogy az Isten őt felhasználta.